Na hadd kezdjem azzal, hogy nagyon jó újra Szegeden lenni. Én 94-ben végeztem a közgázon, nem kell számolni, most januárban voltam 40 éves. Ez nem jelenti azt, hogy öreg vagyok, ha bárki csokrom, akkor köszönöm onnantól kezdve bármilyen kapcsolatnak a lehetősége közöttünk megszakadt. És 94-ben, amikor a közgázon végeztem, utána kezdtem dolgozni a fékkel, ezzel a diák szervezettel, és 3 évre leköltöztünk Szegedre, a Szent István téren laktam, és rengeteg dolog köt ehhez a városhoz. Itt kértem meg a volt barátnőmnek a kezét, aki most is a feleségem, és ott is fog maradni, Enikőnek, valamelyik fogok mesélni. És itt kezdtem rászokni a kávéra, a virágcukrászdára, mondjátok meg tényleg, bezárt. Ezt ma mondtam nekem az egyik kollégám is. Nem hiszem el. Na nem baj. Szóval sok minden, nagyon szeretem ezt a várost. Meg nagyon szeretek diákokkal beszélgetni. Nekem ez a munkám, a diákokkal beszélgetni minden nap. Úgyhogy ma is ezt fogjuk tenni, egy egész kicsit az egyedül, egy oldalú beszélgetés lesz, én fogok beszélni egy ideig, aztán mi hallgatjátok. De közben bármilyen kérdés fölmerül, én azt szeretném kérni, hogy írjátok le, vagy leadhatjátok a kérdést, ha nem akarjátok föltenni, mert azért egy kicsit szemérmes, bizalmas témára fogunk beszélgetni. A bátrak meg nyugodtan föltehetik, ha végén jó. Hadd kezdjem egy jól ismert magyar mondás, ugye ma este a szexről fogunk beszélgetni. Ez a magyar mondás meg úgy tartja, hogy, és ez tanárokra is igaz, hogy van, aki beszél róla, és van, aki csinálja. Felgondolsz ebben a mondásban, az a kérdés, hogy ez mit jelent rám nézve. Hát ugye a tanár az, aki kiáll, beszél róla, de ő nem csinálja. Hát hazudtassak néhány tényt azzal kapcsolatban, hogy nem közömbös ez a téma számomra. A tényeknek nevük is van. Az első számú bizonyítékom arra, hogy valamennyit értek ehhez a témához, az ő neve Emma. Azt el kell mondjam, hogy értelmileg még 3 éves, de nem egyre sötét. Egy csodálatos, aranyos kislány, nem lehet valami... Na mindegy. Szóval higgyétek el, hogy nagyon szép. Hát nem vagyok elfogult, de van egy nagyon szép 3 éves kislányom. Segít valamelyik? Legalább a fogsorát látjátok, hogy is van neki. És a fiúk talán jobban látszanak. Igen. Balázs és Barni 9 és 7 évesek. Tehát biztos volt valami az én életemben 9 éve, 3 éve, meg 7 éve, amikor valamit tudtam a szexről. Ők a bizonyítékaim. És volt egy drága feleségem is, aki részt vett ebben. Ők Enikőnek hívják. Ott van Emma. Most már látjátok őt. Ő az én családom. Enikővel 97-ben házasodtunk össze, és az, hogy nem lesz több gyerekünk, az nem azt jelenti, hogy kihűlt köztünk a házas élet. Egyszerűen nem tartjuk fontosnak, hogy további gyerekekkel bizonyítsuk a világnak, hogy szeretjük egymást. Na ennyit a családról, de azért még fogok mesélni róluk. A gyerekekről is, meg Enikőről is. És kezdjük el. Beszélgessünk a szexről. Ez számomra egy nagyon érdekes téma. Azért, mert nagyon kettős. Egyszerre ez a téma lehet nagyon forró és nagyon hideg. Egyszerre egy olyan téma, ami nagyon izgat mindenkit, ugyanakkor egy olyan téma, ami nagyon sokszor lehet a szégyen forrása. Egy olyan téma, egy olyan területe az életünknek, ami egyszerre lehet egy ilyen érzelmi beteljesülés, egy érzelmi csúcspont, ugyanakkor lehet egy érzelmi mélypont is. Hogyha valaki ezen a területen kudarcot vall, ezt mindenki sejt, hogy ez érzelme egy nagyon komoly élmény lehet mind a két oldalon. De azt mondanám, hogy amennyi felkiáltójel van a szex mellett, ugyanannyi kérdőjel van a fejünkben a szexel kapcsolatban. És hát akkor hadd kezdjem azzal, hogy mesélek a legnagyobb fiamról, ugyanis 2 évvel ezelőtt, amikor 7 éves volt, elérkezettnek láttuk az időt Enikővel, hogy meg kell ejteni az első apa-fiú beszélgetést a szexről. Nem hiszitek el, én visszagondoltam, hogy általános iskolában mikor kezdtünk először beszélgetni erről a témáról ott az osztályteremben, és én így felső tagozatra tettem, amikor ez a téma előtt. Tehát 40 éves vagyok, tehát a világ megváltozott. Múlt héten volt egy szülői értekezett az osztályban, 3. 9 éves.
És csak azért hívták össze ezt a szülői értekezletet, mert olyan szexuális kérdések merülnek fel az osztályban, ami sokkolta a szülőket. Hihetetlen, mindenről beszélnek. És olyan formában nem tudok elképzelni. Tehát nagyon okosak voltunk, Ennikő nagyon okos volt, mert azt mondta, hogy Laci, itt az idő, hogy leülj Balázsral, és inkább te beszélgess először erre a témáról vele, mielőtt mások leülnek vele beszélgetni. Úgyhogy elmentünk. Azért, hát azt gondoljatok be, egy 7 éves gyereknek azt mondja, hogy Balázs, figyelj, gyere el apával beszélgetni a szexről. Számára ez még nem annyira izgató téma, amit ma este összejöttünk és beszélgetünk róla, tehát be kellett ígérnem, hogy az egyik nagy gyorsétterem Lácnál kap sült krumplit. Tehát az őszintjén ez a motiváció. Úgyhogy elmentünk, nem akarom reklámozni, de a McDonald's-ban voltunk, leültünk, és ez a Tesco-ban van, Budaörsön lakunk, ott van a Tesco, és abban egy McDonald's. Leültünk, megvettük a sült krumplit. Ugye kiválasztottam azt az időpontot, egy nagyon frekventált időpont, tehát ez nagyjából üres legyen az étterem. És a következő módon csináltunk, ennek nagyon sokat segített, kikeresett egy olyan füzetet, ami nagyon sokat segít a szülőknek abban, hogy az első beszélgetést azért megtegyék, és ne az legyen. Fiam, mit szeretnél tudni a szexről? Nem tudom, én se. És akkor megyünk haza, hanem egy kis füzet volt, amit csak annyit kellett csinálnom, hogy együtt elolvassuk. Tehát nagyon szereti a mesét apától, ez is abban a formában volt. Az első 4 oldal nagyon könnyű, mert arról szól, hogy amikor kisgyerekek babáznak, akkor vannak fiúbabák, lánybabák, aztán a kisfiúk az óvodában, kislányok, mi a különbség köztük, az egyik a haját tépi, a másik sikoltozik. Nagyon aranyos példák voltak, jött a 4. oldal, és muszáj volt elkezdeni beszélgetni a péniszről. Tehát jó, ha tőlem hallja ezt a szót először, és hogy mi az, és ennyi. És amikor odaértünk a 4. oldalhoz, odalapoztam, mi történt. A McDonald's étterembe addig üres volt. Egy megfáradt magyar fiatal házaspár a vásárlás után megvette a hamburgerét, és hol ültek le? A szomszéd asztalnál. És elkezdtek majszolni, és azt kell tudni, hogy ha valaki elfárad a vásárlásban, és leül vacsorázni, nem beszélgetni ül le, hanem csöndesen, üveges szemmel néz maga elé, és majszolja a hamburgerét. De ha ez még nem lenne elég, akkor a másik, nem hazudok, a másik asztalhoz leült a Tesco-nak az egyik alkalmazottja, a Tesco-s inkben, és elkezdett SMS-eket küldeni. És lehet tudni azt, hogy ha valaki SMS-eket küld, akkor nem hangosan gondolkozik, hanem csöndben ül, és mindent hall, amit a szomszéd asztalnál beszélgetnek. Most ez hozzárakott, hogy a szomszéd asztalnál egy 40 éves pasi beszélget egy 7 éves kisfiúval a péniszről. Nem akartam megkockáztatni ezt a helyzetet, hogy mit gondolnak rólam, meg kihívják a biztonságot. Mondtam, Balázs, figyelj, odébb kell ülnünk. Sajnálom. És akkor elmentünk, középen volt egy üres asztal, és utána feltette azt a kérdést, hogy apa, miért kellett odébb ülni? És hadd adjak egy tanácsot. A legjobb szülői mondat akkor, amikor tudod, hogy nem tudod megmagyarázni azt, amit meg kéne magyarázni. Mi ez? Balázs? Majd egy szép nap megérted. Jó? Tehát ezt jegyezzétek meg, az első tanácsom. Nem tudjátok a gyereketeknek mit kell mondani. Ami viszont nagyon érdekes volt. Végigmentünk a füzeten. Megbeszéltük a péniszt, mindent, hogy mi történik, és nagyon jó a füzet, tényleg nagyon szépen van benne leírva. És ami nagyon-nagyon tetszett nekem, 7 éves, végigment, egyáltalán nem jött zavarba. Benne még nincs meg az, hogy ettől a szótól zavarba kell jönni. Valaki kimondta. Vagy az összes többi területről. Hanem végighallgatta, nagyon érdekelten, nem szégyelte magát, és nagyon természetes volt neki. És borzasztóan örültem neki, mert múlt héten, amikor összehívták ezt a szülői értekezetet, és kiderült, hogy a többi gyerek között mi zajlik, egy picit jobban éreztem magam, hogy nem csak annak a hatásnak van kitéve, ami ott éri, hanem tudja, hogy apával lehet erről beszélgetni. És talán nem érzi annyira szégyenteljes területnek ez. Ma este én a következő formát választottam ehhez a beszélgetéshez, hogy én vállalom, hogy 40 éves vagyok, és én leszek Laci bácsi. Ma este, és ugye vannak ilyen magazinok, ahol föl lehet tenni kérdéseket ezzel a témával kapcsolatban, ahol Laci bácsi válaszol. Ma este 14 kérdést fogok föltenni magamnak, és meg is válaszolom, ezáltal nagyon jó beszélgetésben lesz részletek. Én tök jól el leszek, keresem is egy képet magamról, hogy milyen leszek én majd. Szerintem egy ilyen polgári külsőt képzeltem el magam, egyébként azért választottam, mert nagyapám pont így nézett ki, nem róla van a kép, de ilyen kis vékony bajsza volt, ami nekem mai napig nagyon tetszik, de halálciki lenne,
ha ilyen bajosszal állnék majd.
Kérdések Laci bácsihoz, és igazából a célom a következő van este, hogy föltegyek kérdéseket, amire én úgy gondoltam, hogy talán bennetek is felmerül, felvessek néhány gondolatot ezekkel kapcsolatban, nem feltétlenül az a szándékom, hogy mindegyikre teljes körű választ adjak, az időm is elég rá, de legalább elindítsak néhány gondolatot, hogy utána aztán lehessen beszélgetni a szegedi jó barátaimmal erről. Na nézzük akkor az első kérdést, készen álltok? Mit várunk? Általában tudok írni, de az, hogy azt én is tudom, hogy mi várunk a szexuális kapcsolattól, az nagyjából abból fakadt, hogy gyorsan próbáltam le, mit várunk. És különben is tudom azt, hogy milyen a hosszú ő, látni fogjátok, ebben a fontban nem találtam hosszú őt. Hát csak tisztázni akarom, nem vagyok annyira hülye. Jó, mit várunk a szexuális kapcsolattól? Én is hallom azokat, és olvasom azokat a sztereotípiákat, ami a férfiról és a nőről szól. A férfiról általában azt mondják, hogy a fizikai örömöt várja tőle, a nő pedig sokkal inkább egy érzelmi élményt. Ez a sztereotípia, ez amit mondanak róla. Viszont készült egy felmérés, ami föltett nagyon sok kérdést, és nem csak egy korosztálynak, nem csak fiataloknak, és nem csak házasoknak, mindenfajta helyzetben lévő férfiaknak és nőknek. És ami nagyon érdekes, hogy mind a két nem ugyanazt válaszolta, hogy mi fontos neki a szexuális kapcsolatnak. Az első helyen az jött ki, hogy ez az érzelmi vonzalomnak az egyik kifejezése, legszebb kifejezése. A partnerhez való vonzódás, szex alkalmas a kötődés és az érzelmek kifejezésére. Mind a két nem ezt keresi. És a második helyen pedig a következő volt, fizikai örömre vágynak, egyszerűen csak jól esik. Ezt a választ választották a legtöbben. Tehát nagyon érdekes, hogy ebben nincs különbség lányok köztetek, meg köztünk férfiak között. Mind a ketten ugyanazt keresünk bennem. Lesz különbség, és erről is fogunk beszélni. Tehát a szereg, a szex nem más, mint az öröm, mint kapcsolati, mint fizikai megélése. És a szeretet kommunikálása. Régi írás így írta le ezt, hogy lesznek és lesznek ketten egy testé. Nagyon szép kép erre, hogyha fogtok két A4-es papírlapot és összeragasztjátok valamilyen ragasztóval. Nagyon szorosan összeragasztjátok, azt egy idő után nem lehet megmondani, hogy két lap. Annyira egymáshoz tapadnak. Így van ez a szexuális kapcsolata. Amikor két test egybe fonódik, és megtörténik a szexuális együttlét, akkor nem lehet megmondani, hogy hol kezdődik az egyik, és hol végződik a másik. Annyira szoros ez a kapcsolat, lesznek ketten egy test. Ezt nagyon szépen kifejezi ez. Ha ekkora öröm van ebben, akkor mégis miért van annyi félelem bennünk ezzel a területtel kapcsolatban? A következő kérdés. Miért tartunk, ha megkérdezünk embereket, hogy a szexuális kapcsolat gondolja, mik azok az okok, amik miatt egy kicsit tartunk tőle? Mik azok, amik esetleg félelemként merülnek fel a szexuális kapcsolatban? Szintén készült egy felmérés, ezt hadd mutassam meg nektek. Férfiak között, férfiakat kérdeztek meg, hogy mitől félnek a szexuális kapcsolatban. Nézzétek meg, sorrendben van állítva a válaszoknak a gyakorisága, a pótolhatóság, ami azt jelenti, hogy egy férfi attól fél, amikor szexuális kapcsolatban jön egy nővel, hogy engem könnyű pótolni, jöhet bárki más, aki ugyanilyen jól tudja teljesíteni ezen a területen, és lecserélne. Impotencia, 84%-a a férfiaknak fél attól, hogy egy idő után fizikailag nem lesz képes arra, hogy megélje ezt a kapcsolatot. Hogy az elődök jobbak voltak az ágyban. Ugye az összehasonlítás. Ugye az, amit én tudok nyújtani, biztos volt már valaki másról is, és ha úgy gondol arra, hogy az szebb élmény volt, akkor én kiesek a versenyből. A kedves hűtlenség, erre vissza fogok térni. Korai ejakuláció. Tehát, hogy fizikailag nem fogok úgy működni a szervezetem, ahogy azt a legteljesebb örömet, és egy kudarc élmény jelent a férfiaknak. Veszekedés a szexuális gondok miatt. Félnek attól a férfiak, méghozzá az ötlen, a férfiak fele fél attól, hogy vezethet a szexuális együttlétben lévő feszültség a kapcsolatban lévő veszekedéshez, konfliktusokhoz, és a túl kicsi méret, ez is a férfiaknál egy kérdés. Félnek attól. Nagyon érdekes, nézzétek meg ezt a listát. Függetlenül attól, hogy mit gondoltok róla, én csak megnéztem, hogy mit mutat ez. És két csoportba lehet rakni ezeket a félelmeket. Az egyik, amitől sokan félnek, azok a fizikai, fiziológiai része a szexuális kapcsolatnak. Hogy valami a testemben, a fizikai részben nem fog jól működni. A másik, szóval nagyon sok a férfiaknál, bár a sztereotípia az, hogy mi férfiak a fizikai részt keresünk ebben, a fele ezeknek kapcsolati és érzelmi kérdés. Nem fizikai. Ezek férfiak. Nekem nagyon érdekes volt, mert megerősítette abban, hogy nem csak arról szól, hogy férfinak a szex, hogy fizikailag mi történik ott. Ez a két legnagyobb félelem, azt mondanám, a kapcsolati, bizalmi problémák és a fizikai problémák. Én ma este egy kicsit azzal szeretném, és a ma esti előadásnak az a címe, hogy mesztelen valóság, én szeretnék egy kicsit beszélni arról is, megnézni azt, hogy ez a két terület hogy hajt egymásra, a fizikai mesztelenség, az érzelmi mesztelenséggel együtt. És azt gondolom, hogy az fogja megélni a tapasztalatból is azt mondom, azt fogja megélni a legmélyebb szexuális élményt, aki nem csak a fizikai résszel foglalkozik, hanem rájön, hogyha az érzelmi részt is jobban megérti, akkor a fizikai is teljesebb lehet tőle. Na, nézzük tovább. A következő kérdés így hangzik. Mi a fontosabb a szexben? A testi, vagy a kapcsolati érzelmi gyönyör? Nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést, hogy na, akkor itt van ez a két terület, vagy melyik fontosabb? Én azt gondolom, hogy ez rossz. Ez a kérdés. És ha rossz kérdést teszünk föl, akkor a választ is hiába keresünk. Nem fontossági sorrendet kell felállítani a kettő között, hanem meg kell érteni azt, hogy a kettő hogy hat egymásra. Milyen viszonyban vannak egymás. Ezek nem versenyeznek egymással. Valahogy baráti viszonyba kell kerüljenek. És ezzel nem szeretnék több időt tölteni, hanem kijött a kérdés, amikor beszéltem róla? Nem. Nem baj. Most már kijött. Ott van. Következő, negyedik kérdés. Vannak a szexuális kapcsolatnak szintjei? És ez nagyjából föl fogja állítani azt a rövid vázat, amit én szeretnék végigmenni ma este. Én azt gondolom, hogy a szexuális kapcsolatnak vannak szintjei. Mivel ez egy kapcsolat, ugyanúgy, hogy a kommunikációban is vannak szintek, a szexben is vannak szintek. Hányan tanultatok kommunikációt? Én ezt tanultam a közgázon. Még ha nem is tanultatok kommunikációt, akkor a legtöbben tudják, hogy különböző szintekkel tudunk, van, amikor csak tényeket kommunikálunk, van, amikor érzelmeket, gondolatokat, vélemény, és van az én közlés. Az a legmélyebb szintje a kommunikációnak. Én azt gondolom, hogy a szexben is van ilyen. Mi a különbség ebben a kommunikációban a szintek között? Hogy mi vesz részt belőlem a szexuális kapcsolatban? Csak tények, vagy a gondolataimat is, vagy érzelmeimet is, a véleményemet, vagy az énemet is beleviszem. Azt határozom meg, hogy milyen mély a kommunikáció. Én azt tapasztalom, és azt láttam, hogy három szintje létezik a szexuális kapcsolatnak, és mind a háromról szeretnék beszélni. Van a fizikai, van az érzelmi és a lelki szintje, és ezek ilyen mélységet jelentenek. Na hát kezdjük akkor a fizikai mezítelenséggel, és beszélgessünk erről egy kicsit. Nem szeretném ma este azt kommunikálni, mivel szintekről beszélünk, hogy önmagában a fizikai, csak a fizikai szex az rossz. Hadd mutassam meg, hogy miért. Az első kérdést, amit gondoltam, hogy tegyünk föl, mi zajlik a testemben szeretkezés közben? És hogy egy kicsit, hogy a késői óra van, könnyedebb módon fogjuk meg ezt a témát. Én az egyik magazinban teljesen véletlenül olvasom a nőklapját. Bevallom. Nagyon ritkán. De néha akkora poénak vannak benne, hogy szétröhögöm az agyamat. Remélem tetszeni fog. Találtam egy cikket, hogy miért jó fizikailag a szex. Következőt olvastam. Nem csak a reumás fájdalmakra van jó hatással a szex. Én itt mindjárt megállnék. Elkezdtem gondolkozni, hogy milyen is lehet ez. Akkor valakinek reumás fájdalma van a derekával. Hogy lehet úgy szeretkezni, hogy reumás fájdalma, az valószínűleg az ágyat kell mozgatni, mert nem bírsz mozogni. De várjál, nincs vége. Hanem a megfázásra is. Hadd olvasom. forró tea és vastag takaró alatti árnyogalom helyett inkább aktivizáljuk magunkat, egy intenzív aktus során felhevül a test, emelkedik a vérnyomás, felgyorsul a véráramlás, az immunrendszer hamarabb győzi le a kórokozókat. Elgondolkoztam, hogy milyen lenne Zenikővel. Mit tudom, elkapok egy vírust, de tele van takadja a fejem, és hazajön, és... Szeszélye!
Zenikő, segíts!
És megyünk az ágyba.
Meg kell gyógyulja!
Nem a legvonzóbb felhívás. És figyelj, folytatja. Továbbá a szapora légzés segít kitisztítani a felső légutakat. És elgondolkoztam, milyen lehet az, amikor feltör szeretkezés között. Csodálatos kép. Várjál, folytatja, hogy de a depresszió és az agresszió ellen is megfelelő lehet az ágytorna. Ezt is elképzeltem, hogy halálideg vagyok a nap végén. Hazajön elég, és amikor agresszív vagyok, gyere! Oké, nem a legszebb. De várjál, mert megmagyarázza, és ebben azért lesz valami, hogy folytatni fogunk. Agresszív megfelelő ágytorna, mivel a szex során felszabaduló endorfin megszünteti a nyomottság érzését, az oxitocin, ami a fokozott izom összehúzódás serkenti, segít levezetni az agressziót. De azért nem árt óvatosnak is lenni, a magas vérnyomásban szív- és érrendszeri betegségben szenvedők óvatosan adagolják a dolgot, hiszen igaz az a mondás, hogy csúcson szép abba hagyni, de nem ezen a csúcson. Mindenképp igaz az, hogy a testünk fizikailag reagál szeretkezés közben. És nagyon érdekes, hogy hogyan. Nagyon utána néztem, az egyik dolog, ami szeretkezés közben történik, az elkezd termelődni egy endorfin nevű hormon. És erről ez az, ami jelenti a testünket, és ennek a boldogság hormonnak is hívják, a hatását érezzük őben. Azt hívták róla, én nem vagyok közgázos vagyok, tehát most ezt olvasni fogom. Az endorfin valójában olyan agyban termelődő neurotranszmitter, ami csökkenti a fájdalomérzetet a testben, és akár eufórikus élményt is képes kiváltani. Nagyon érdekes. Miközben szeretkezem, a testem reagál. Elkezd endorfin termelni. Néhány érdekes tényt hadd mondjak el nektek. Mit kell tudni erről az endorfinról? Amikor sportolni megy valaki, sport közben is termelődik az endorfin. Ezért van az, hogyha elmentek futni egy stresszes vizsgaidőszakban, és hazaértek, már hullad fáradtak vagytok, de ilyen ellazultságérzést éreztek. A csoki is termeli az endorfint. Ezért segít például, ha valaki levert, és csoki teszik, ez feldobja. Érdekes, hogy a félelem is endorfint termel. De ezért van az, hogy megnézni egy félelmetes filmet, ezért választjuk. De amúgy totál irracionális. Mert senki nem mondta azt, hogy szeretsz félni? Nem szeretek félni. Akkor miért nézed ezt a filmet? Azért, mert a testem reagál közben, endorfin termel, és ez fajta örömérzést érzek közben. A másik, akkor kimész a napra napozni. Én olyan vagyok a strandon, mintha egy pohár fehér tejet kiraktak volna. Hát én nem szoktam ezt érezni, mert 20 percet úgy leégek, és én még barna nem voltam, vörös viszont annál inkább, így születtem, de azt mondják, hogy aki tud napozni, napozás közben endorfin termelődés, ez örömet okoz. Drogokra is viszont igaz ez, hogy a drogfogyasztók azért használják ezt, hiszen az is endorfin termelés, erre rá lehet szokni. Erre az öröm fröccsre. És viszont függővé is lehet válni. A legradikálisabb endorfin termelő élmény az orgazmus. Azt mondják, hogy egy szeretkezéssel annyi endorfin termelődik, mint ha egy órát futnál. Lehet választani. Én tavaly elkezdtem futni. 40 éves lettem, most itt az idő. Azt is láttam, hogy a fiaimmal nem bírom a tempót. Elkezdtem futni, és nagyon élvezem. És rájöttem, hogy ez igaz. Tényleg termelődik az endorfin. És igaz az is, hogy szeretkezés közben is nagyon sok termelődik, és egyszerűen, ha csak fizikai szex, szexuális kapcsolatban közöttünk, ez automatikusan meg fog történni, és automatikusan örömet fog okozni, akárkivel vagy együtt. Ez egy fizikai tény. Tehát nagyon érdekes kérdés az, hogy a puszta fizikai ez a következő kérdés lesz. Ugye puszta fizikai szex az rossz-e? És ebből morális kérdést is csináltak. Azt mondanám, hogy ennek fényében úgy lett megalkotva a testünk. Úgy lett megkreálva, hogy ez a puszta fizikai élmény is okoz örömet. A rossz kérdés valószínűleg megint, hogy a puszta fizikai szex az rossz. Nem, én azt mondanám, hogy a kérdés inkább az, hogy elég-e. Jó lesz, mert fizikailag történik benned egy örömérzés. A kérdés sokkal inkább az, hanem helyes kérdés, hogy elég-e. Woody Allen-t sokan ismeritek, ő egy általában rossz kedvű ember, de nagyon mély gondolatai vannak. Legalábbis én így ismertem meg őt. A következőt mondta, a szex szerelem nélkül tartalmatlan élmény. Viszont tartalmatlan élménynek baromi jó. Ezzel csak annyit mondott, hogy elismert, hogy a szexben önmagában be van építve egy ilyen örömforrás. De én azt mondanám, hogy olyan ez a Vágó úr műsora, hogy aki tovább megy, az többet nyerhet. Úgyhogy menjünk egy kicsit tovább, és beszélgessünk az érzelmi mezítelenségről. Jó? Tehát menjünk egy picit tovább, beszélgetünk egy kicsit a fizikai mezítelenségről, beszélgessünk egy kicsit az érzelmi mezítelenségről. Jó, nagyon jó kérdés, hogy ugyanúgy éli meg, vajon ugyanúgy éli meg egy férfi a szeretkezést érzelmileg, mint egy nő? Azt már láttuk, hogy ugyanazt várjuk tőle. Tehát az elvárásuk vele kapcsolatban ugyanaz. Viszont, ahogy megéljük ennek az elvárásnak a beteljesülését, az nagyon más. Vegyük először a férfiakat. A férfiakról igaz az, hogy alapvetően a vizuális látvány, a kép a legfontosabb izgató rész a szeretkezésben. Az egész pornóipar erre épül. Viszont nagyon érdekes az, hogy mi az, ami leginkább izgat egy férfit abban a látványban. És nem tudom, hogy tudtátok-e, de egy férfi számára szeretkezés közben a legizgatóbb látvány az nem a női test, hanem az látni, hogy a női test, a női partner, a másik személy élvezi ezt az együttlétet. Mert mit jelent ez? Ez azt jelenti a férfi számára, hogy én most itt tudok neked érzelmileg olyat adni, ami ekkora örömet okoz neked. És láttátok, hogy mitől félnek a férfiak, amikor látja ezt megtörténni, ez számára egy nagyon megerősítő visszajelzés, hogy férfi vagyok, a férfiasságában megerősíti ezt. És ez már nem csak puszta fizikai látvány. Ez már egy kapcsolati látvány. Ez már egy érzelmi látvány. Ez nagyon fontos tudni szerintem a férfiakról, magunkról is. Készült egy tanulmány, hogy amikor valaki egy férfi ránéz egy szexuális képre, mit néz meg először? És azt gondolná az ember, hogy a testet nézi. Nem. Először a tekintetét nézik a legtöbben. Annak a nőnek, akit látnak a képen. Ezzel nem szeretném azt támogatni, hogy nézzetek szexuális képeket. Azzal küzdök, hogy a fiam minél kevesebbet lásson, az, hogy én is nem ezzel élem a napjaimat. De egyszerűen ez a tény nagyon érdekes, hogy érzelmileg a férfi ezt keresi. Mi van a nőknél? Mi van a nőknél ezzel szemben? Na, az, nagyon érdekes lesz, hogy pont egy férfi beszél erről, de hát Enikő nincs itt. Úgyhogy én fogom tolmácsolni a nők véleményét. Köztudott férfiak és nők számára is, hogy a nők számára az orgazmus sokkal komplexebb élmény, mint a férfiak számára. Hát egy nő számára az, hogy annak milyen az érzelmi hangulata, milyen az érzelmi környezete ennek az aktusnak, nagy mértékben befolyásolja, hogy mennyire képes magát adni. Ez azt jelenti, hogy ha egy férfi szeretne mély, nem csak fizikai, de most már az érzelmi, szexuális kapcsolatba kerülne egy nővel, akkor muszáj udvarolnia. Muszáj biztonságot teremtenie, hogy biztonságban érezze magát érzelmileg a partnere. Ezért van az, hogy egy fáradt nap végén, akármennyire szeretném, nem fogok elkezdeni kezdeményezni Enikő felé. Mert tudom, hogy fáradt, és érzelmileg nincs ott, és nem tudom megteremteni neki azt a környezetet, amire szükség. Muszáj udvarolni. Azt gondolja az ember, hogy addig udvarolok, amíg összeházasodok. Nem. Utána is kell. Mert nem garantált. Nem az, hogy megvetted a jegyet a moziba, és mostantól jöhet nekem a szolgáltatás. Nem. Nagyon érdekes, ez azért fontos tudni, mert ha úgy szeretkezik egy férfi egy nővel, hogy azt gondolja, hogy ugyanúgy fog reagálni, mint ahogy én megélem ezt, nem fogják érzelmileg elérni azt a mezítelenséget és együttlétet, amit lehetne. És viszont a nőnél is ez nagyon fontos. Azt már látjuk, szerintem egyetértünk abban, hogy ezekhez viszont nem elég egy-egy éjszakás kora. Tehát itt már ezt nem lehet ennyi. Egy éjszaka alatt az endorfint el lehet élni. Ezt a fajta érzelmi, ehhez idő kell, ehhez odafigyelés kell, itt már egy kicsit bele kell gondoljak, hogy ki, mi történik a másikban. Ki a másik? Marsh Percy, egy újságíró következőt írtam. Nem a szex adja az örömöt, hanem a szerelmesem, akivel együtt vagyok. Ez a különbség az első szint és a második szint között. Az első szinten a szex adja az örömet, a második szinten nem csak a szex, hanem a szerelmesem, akivel együtt vagyok. Menjünk még mélyebbre. Beszéljünk egy kicsit a lelki mezítelenségről, és nem sokára érteni fogjátok, hogy mit értek én ez alatt. A kérdés az az, hogy van-e még ennél mélyebb szint? Már ez nagyon jó kérdés, tipikusan a kérdés, már elmondtam 15 perc a választ. Igen, szerintem van, úgyhogy erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Van, amikor a lelkem is levetkőzik a másik előtt, nem csak a testem. Én azt gondolom, hogy ez a legmélyebb együttlét, amikor a legmélyebb énemet mutatom meg a másiknak. A lelki mezítelenség. Amikor valaki levetkőzik, én azt gondolom, hogy nem csak a ruháit veszi le, hanem ennél sokkal több mindent. Leveszi a gátlásait, és leveti a szemérmességét. Ezért kezdjük itt. Mi a lelki mezítelenség legnagyobb akadálya? Én azt gondolom, hogy két dolog, az egyik a szégyen, a másik pedig a félelem. Fizikailag nagyon könnyű levetkőzni. Ezeket a félelmeket és a szégyen érzetet sokkal nehezebben veti le az ember. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy lehet úgy szeretkezni, hogy a testem meztelen, de a lelkem téli kabátban van. Mit jelent ez? Én azt gondolom, hogy az ember lelkileg nagyon szemérmes. Ott belül mindannyian, még a legnagyobb buli király. És belül, lehet, hogy kívül nagyon gyorsan levetkőzik, de belül mindannyian nagyon szemérmesek vagyunk. És mindjárt elmondom, miért gondolom így. Nagyon nehezen és nagyon lassan vetkőzik le az ember. Nagyon érdekes, annak idején, amikor én fiatal voltam, akkor még a férfiakat sorozták a katonaságba. Akár akarták, akár nem. És a sorozásnál úgy fogadták az embert, hogy mesztelenre le kellett vetkőzni, és az orvos megvizsgált. És ez érdekes, mert miért van erre szükség? És ha belegondoltok, a katonaságnál van egy nagyon fontos üzenet mindjárt az elején, az újoncok felé. Te itt most ki vagy szolgáltatva. És ezt jobb, ha a sorozás első napján érzed. Mert egy évig ebben vesz részed. Ez az, amit a lelki szinten, a szexuális kapcsolatban ettől félünk. A kiszolgáltatottságtól. Ettől a fajta kiszolgáltatottságtól. Attól, hogy nagyon komoly sérülés érhet, hogyha én az ágyban odadom az énemet, és utána azt, amit odaadtam, egy hét múlva egy másik ágyba viszik tovább. Ettől mindenki fél. Akár férfi, akár nő. Akkor a kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy levetkőzhessem ezeket a félelmeimet. Hogy tényleg felszabadultan én benne lehessek ebben a kapcsolatban. Én rengeteg diákkal beszélgetek mindenről. Szexről, morális kérdésekről, közgazdaságról. Van, amiről nem tudok beszélgetni, mert nem értek hozzá. Arról meghallgatom mások véleményét. Nagyon sokat szoktunk beszélgetni az első emberpár történetéről. És azt szoktam mondani, hogy tök mindegy, hogy mit gondol erről. Maga a történet nagyon érdekes. Én nagyon szeretem a Bibliát, mert tele van baromi jó sztorikkal. Tehát én imádom a sztorikat, ez a könyv tele van sztorikkal, ráadásul az első sztori is nagyon érdekes. Sokan nagyon csak az egyszerű részét ismerik. Hadd mutassak meg néhány dolgot ebből az első sztoriból. Amikor Ádám és Éva együtt sétáltak abban a hihetetlen, gyönyörű, füvesített parkban. Mi volt rajtuk? Semmi. Olyan mesztelenek voltak, amennyire mesztelen lehet két ember. Semmi nem volt rajtuk, és tudjátok mi az érdekes? Abszolút nem zavarta őket. Következőt olvasok róla, még mindketten mezítenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Olvastátok már egy ezt a sztorit? Én újra olvastam, érdekes, nem szégyelték magukat. Sétáltak, egymásra néztek, és és mentek tovább. Nem zavart őket, nem féltek, nem szégyelték, nem okozott problémát. Én ma, ha akarnám, kimehetnék egy nudista strandra. De nem megyek ki. Mert engem, ha kimennék a nudista, borzasztóan zavarna. Nem megyek ki. Mondjuk valószínűleg ettől az állítástól az egész nudista társadalom föllélegzik. Jobb nem fogok megjelenni. Borzasztóan szégyelném magamat. Most már bennünk van, mindannyiunkban, ez a érzitek ti is. Bennük nem volt. És nagyon érdekes, hogy mikor jelent akkor meg ez az érzés bennünk. Kicsit később a történetben a következőt olvasok. Elbaltázták ugye azt, amit nem kellett volna. Bűnbe estek, ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és az első dolog, amit leírnak róla, a következő, észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Tök érdekes. Sétáltak, addig nem zavarta, megtették, amit nem kellett volna, egymásra néztek, és készítettek, elkezdtek mit csinálni? Eltakarni. Nem csak fizikai részeket, félelmeket. Megjelent a szégyenérzet. Nagyon érdekes, amikor jön Isten, és azt mondja, hogy hol vagy Ádám, az első. Nem azért félek, mert elszúrtam, mit mondott? Azt mondta, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Nem azt mondta, hogy azért, mert ettünk az almáról, utána azt is magyarázták rendesen, hanem ezért. Megjelent az ember lelkében, az ember történetében a szégyenérzet. És elkezdődött, amit én úgy hívok, a nagy rejtegetőzés. Aminek én azt gondolom, hogy a következménye az, hogy nagyon sokszor, nem csak a szexuális kapcsolatban, de normál emberi kapcsolatokban nem merünk önmagunk lenni. Nem merem megmutatni azt, hogy igazán vagyok, mert vajon mit fognak arról gondolni. És ez igaz a szexuális kapcsolatban is lelkileg, de igaz párkapcsolatban, igaz a barátságban, igaz a szakmai kapcsolatokban is. Nagyon nehezen nyílunk meg egymás előtt. Én viszont szeretném, és szerettem volna, mindjárt fogok magamról is egy kicsit többet mesélni, ezt is levetkőzni. Úgyhogy számomra már az volt a kérdés, hogy akkor hogy lehet? Hogy lehet? Mi a kulcsa annak, hogy lelkileg is le tudjak vetkőzni? Ez a következő kérdés. Mi Budaörsön lakunk, és a lakásunknak két kulcsa van. Amikor megvettük ezt a lakást, akkor mindjárt az első dolog, amit lecseréltünk, az az ajtó volt, mert nagyjából olyan ajtó volt, amit egy enyhe gyermek rugással is be lehetett volna nyitni. Ezért lecseréltük, van rajta egy biztonsági zár, ami ott is, ott is, ott is, meg ott is bemegy, és van egy olyan zár, amit csak ha lemegyek a garázsba, akkor használok. Két zár van rajta. És én azt gondolom, hogy a lelki mezítelenséghez vezető útnak is két kulcsa van. Ilyen kulcsa, meg egy olyan kulcsa. Rújjam el, szerintem mi ez a két kulcs, amit hogyha sikerül egy kapcsolatban használni, akkor oda vezetett, hogy le tudunk vetkőzni egymás előtt lelkileg is. Az egyik, az a bizalom, a másik pedig a feltétel nélküli szeretet. Nagyon érdekes, itt a Fékben csináltunk, azt hiszem két nyáron keresztül egy felmérést. A Balaton partján lehet hallani, így is hátul. Szóljatok! Balaton partján csináltuk egy felmérést több ezer fiatallal a szexuális kapcsolatokról. Az egyik kérdés, amit megkérdeztünk tőle, hogy mi az a legfontosabb dolog, amit egy párkapcsolatban keresel, amit egy párkapcsolattól vársz. Mert elárulom, mit válaszoltak a legtöbben, ti mit mondanátok? Nem kell megmondani, csak mondjatok egy választ. Ti a párkapcsolatban mi lenne az a legfontosabb dolog, hogyha lány vagy, amit a fiútól várnál, a fiú vagy akkor a lánytól. A következő volt magasan az első. A megbízhatóság. A legtöbb diák, veletek egyidős diák, középiskolás és egyetemistás, a megbízhatóság. Volt, aki azt mondta, hogy szép legyen a fenekem, meg volt mindenféle válasz, de a legtöbben, akik komolyan válaszoltak, azt mondták, hogy a megbízhatóság. Miért? Mert mindannyian tudják, hogy fizikailag levetkőzni könnyű. Érzelmileg levetkőzni meg tudunk tanulni. Viszont a félelmeinket levetkőzni, akkor tudjuk a leginkább, hogyha megbízhatok a másikban. Akkor lemerem vetni a félelmemet. Miért van ez? Mert azt szeretném, hogyha eljönnétek Budaörsre, és beengedlek titeket a lakásunkba, és körbenéztek, és láttok ott nagyon szép dolgokat, megláttok ott furcsa dolgokat, utána is azt mondjátok, hogy ennek ellenére tök jó fej vagy. Ez a két kulcs ezt jelenti. És annak fogom odaadni, akiben megbízom, hogy amikor bejön ide, és körülnéz, és látja a jót is, meg látja a rosszat is, nem fogja azt mondani, hogy köszönöm szépen, akkor most megyek más lakásba, vagy más életbe. Önmagam megmutatása, tehát ez egyik a bizalom. A másik, ami nagyon sokat segít abban, a másik kulcs, hogy levetkőzzük a félelmeinket, ez a szeretet. Hadd olvasok nektek egy idézetet. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesi a szeretetben. Ezért kulcs. Ha ott van a bizalom, és ott van a szeretet, ez a két kulcs, akkor hajlandó leszek levetkőzni. Kell ehhez a házasság? Mit válaszolnátok? Én azt mondanám, hogy ti döntitek el. Ti döntitek el. Amikor én megházasodtam, akkor ez Enikővel azt jelentette, hogy ott Budapesten az Üllői úton a pap előtt azt mondtuk, hogy itt van az én két kulcsom. És köszönöm a két kulcsodat. Számunkra ezt jelentette. Ez egyfajta elkötelezettséget lapott. Fizikailag, érzelmileg és lelkileg is. Laci bácsi, akkor mi a konklúzió? Hadd bíztassalak titeket ma este, hogy jó a szexuális kapcsolat fizikailag, jó érzelmileg, tapasztalatból ad mondjam, hogy érdemes tovább menni. És ez nagyon sok idő kell, a lelki mezítelenségig, a teljes mezítelenségig. Számomra ez a legnagyobb konklúzió, amit szerettem volna ma levonni. Hadd meséljek viszont egy kicsit olyan módon magamról, ami talán közelebb hozza ezt az egész történetet nektek. Laci bácsi, én itt tettem fel a kérdést, te mindig így képben voltál a dolgokkal, mint most. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, egyrészt nagyon jól esik. Akkor hadd meséljek. Nem. Nekem nem Enikő volt. Másik dolog, amit tudni kell rólam, hogy ilyen bőgős férfi vagyok, de ezt én már elfogadtam, ti meg kénytelenek vagytok. Nekem nem Enikő volt az első az életemben. Volt egy lány, akivel először együtt voltam, vele fizikailag vetkőztem le. Volt egy másik lány, vele érzelmileg is levetkőztem. Mind a kettő nem házassága végződött, és ma nem a feleségeim. Mind a kettő kudarc volt. Nem mondom, hogy rossz volt, de kudarc volt. És elkezdtem keresni, hogy lehet ezt elkerülni. Én ezt nem akarom még egyszer. És kétszer, azt nem mondom, hogy szuicid voltam, meg bökővel jártam körbe a világon, de fáj. És aztán beszélgettem, rólam tudni kell azt, hogy nem megcsináltam gimnáziumot, de a József Attila gimnáziumot Budapesten, de azt ti is tudjátok, hogy gimnáziumot el lehet végezni úgy, hogy kedves vagy a kémia tanárnőhöz. Nála például vállaltam azt, hogy én írtam fel az összes kémiai képletet zsírkrétával az ablakra, ezzel segítettem neki, ezzel megajánlotta nekem a 4-est. Földrajzból vállaltam azt, hogy hetente elolvasom a Figyelő magazint és beszámolok róla, mert ezért megajánlottak egy 5-öst. Aztán eljött a felvételi ideje közgázra, ahol ez kevés volt, és Nagyon érdekes élményben volt részünk a barátommal, ismerőseink tudják ezt, elmentünk felvételizni a közgázra, és hát ott adtuk a válaszokat a legjobb tudásunk szerint. Aztán a felvételiztető tanár megkérdezte a jó barátomat, hogy Cifra Andrásnak hívtak, hogy hát maga miért jött ide. És amikor ezt hallod a felvételen, ezt a kérdést, akkor tudod, hogy nem biztos, hogy ez jól sikerült. Szegény csak annyit tudott válaszolni, hogy hát meg akartok nézni, hogy milyen ez. Jövőre, ha jövünk, akkor tudjuk. Ez volt akkor, amikor 18 éves voltam. És 18 éves voltam, amikor túl voltam azon a két kapcsolaton. És csomó kérdésem volt. És akkor az egyik nyári napon, unokamátyámmal voltunk éppen Balatonon, oda jött hozzám egy fiú és egy lány, és elkezdtünk beszélgetni. És elkezdtek mesélni. A bizalomról és a feltétel nélküli szeretetről, és ha ezt meg megengeditek, és belefér, hadd meséljem el, amit mondtak. És megpróbálok most csiptetős mikrofont játszani, már a kezemre szükség lesz. Következőt mesélték el. Amúgy én nagyjából Istennel annyit foglalkoztam, hogy kötelező volt hittanra járni, de mindig a hátsó sorban voltak a haverek. Odafele menet cigiztem, mert tudtam, hogy mire hazaérek, elmúlik a szaga, és talán nem bukok le. Tehát ennyi közöm volt Istenhez. De a következőt meséltek el. Akkor az Isten megteremtette az embert, akkor egy nagyon szoros szeretet kapcsolat volt köztük. Egy nagyon mély szeretet kapcsolat. Szóval már meséltem, hogy az első ember pár elbaltázta és kikerült ebből. És megjelent a szégyen érzet az emberben. Aminek nagyon sok következménye van az emberi kapcsolatokban. Én úgy gondolom. És hogyha ez lenne az a lap, amire föl lenne írva az összes bűn, amit eddig elkövettem, nem fogom körbeadni, hiába szeretnétek, akkor ez volt az, ami utána ide került, és bármennyire szerettem volna újra kapcsolatba kerülni a feltétel nélküli szeretettel. Isten, ez akadály volt. De elmondták azt, hogy az Isten nagyon szeret, ezt nagyon nem szereti, amit én sem. Őt viszont nagyon szereti. A húsvét erről szól. Azt mondta, hogy akkor elküldöm a fiamat. Aki hajlandó ezt átvenni, eltemették, harmadnap föltámadt, hogy most már lehetőségem legyen erre a kapcsolatra. Én akkor a Balaton parton úgy döntöttem, hogy ezt kipróbálom. Nagyon sok kérdésem volt utána. Az egyik dolog, nincs sok időm erről mesélni, de az egyik dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy ez a kapcsolat bennem helyreállította azt a két kudarcnak az élményét, mind a bizalom, mind a feltétel nélküli szeretet terén, amit kerestem. És utána ez volt 88-ban, 89-ben találkoztam Enikővel egy nyári táborban, és nem kell sok ahhoz, hogy megtetszem. És amikor együtt jártunk Enikővel, tudtam, hogy el fog jönni az a nap, és el is jött az a nap, amikor én nem akartam azt, hogy ne tudja, hogy nekem volt korábban két kapcsolatom. Mert úgy akartam belépni a házasságba, hogy nincsenek rejtett kártyák. És emlékszem, vittem haza egy randi után, és azt mondom, na, elmondom neki. Mert tudni akarom, hogyha azt a két kulcsot egy nap átadom, és be fog jönni, akkor ott is marad. Elmondtam neki. Együtt sírtunk, és azt mondta, hogy megbocsátja. És ez ott az egyik pont, amikor azt mondtam, hogy szeretném, ha ő lenne a feleségem. Mert tudom, hogyha neki megmutatom azt, hogy mi van itt igazán belül, akkor nem fogja azt mondani, hogy itt a két kulcs visszaadom. És utána a szokás azt csinálni, nem mindenkinek, akkor megházasodnak, a gyűrűbe vésnek valamit. Hát valaki azt írja, hogy szeptember 23-14 óra, akkor volt az eskü. Férfiaknak nagyon sokat segít, mert megjegyzett, hogy mikor van a házasság évfordulót, és nem szabad elfelejteni, hogy a gyűrűbe meg kell nézni, tehát ez is jellemző ránk. Mi egy mondatot véstünk bele, következőképpen hangzik. Mert hogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül a mennyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Nekünk erről szólt az esküvünk. A pap erről prédikált, a gyűrünkbe ez van bevésve, és azóta ezt éljük most már 13 éve. És ehhez az kellett, hogy azt a két kulcsot el tudjuk adni egymásnak. A bizalom kulcsát és a feltétel nélküli szeretet kulcsát. Ezért ma le tudok vetkőzni valakivel itt a Földön, fizikailag is, érzelmileg is, és lelkileg is. Nagyon érdekes, még egy praktikus dolog a házasságunkban. Az elején megbeszéltük, és ezt szerettük volna megőrizni. Tudtuk, hogy fogunk veszekedni. Minden házasságban van veszekedés. Megbeszéltük, hogy röpködhetnek a tányérok, a kés nem, mert az maradandó sérülést okoz, de mondtuk, hogy bármit lehet, mert úgyis jönni fog. De azt mondtam Endikőnek a házasságunk elején, hogy egy dolgot soha nem fogok csinálni. Soha nem fogom felhozni bármilyen veszekedésben azt, hogy elmegyek, vagy hogy elválunk. És ezt megbeszéltük, és azóta tartjuk. Soha. Mindent vágtunk egymás fejéhez. Ha veszekszik az ember, elveszti a fejét, utána mindig bocsánatot kértünk, de soha nem merült föl köztünk az, hogy a kulcsokat visszaadjuk. És tudjátok, miért fontos ez? Egyik este a Balázs odajött hozzám, a legnagyobb fiam, nem kevesen váltak el az osztályokban szülők. És azt mondta, megkérdeztem, gyerekben felmerül, apa, ti el fogtok válni? És azt tudtam mondani neki, hogy még soha nem merült fel anyával ez a kérdés. És bízzál apában, nem is fog. És nagyon jó házasságunk. Voltak mély völgyek, de soha nem merült fel, hogy ezt a két kulcsot visszaadjuk. Ezért tudunk lelkileg mesztelyek lenni egymással. A házasságunk az két kulcsra van zárva. Az utolsó dolog, amit szeretnénk mondani ma este, beszélgettünk fizikai mezítelenségről, endorfinról, rengeteg kérdés van még. Beszéltünk érzelmi mezítelenségről, mi van a férfiban, mi van a nőben. És beszéltünk a félelmek, a szégyenérzet lehetséges legyőzéséről, mindösszesen 50 perc alatt. Ezek a kérdések 50 perc alatt nem megbeszélhetők. Én felvetettem néhány választ, lehet folytatni, lehet beszélgetni róla. Egy dolggal szeretném befejezni. 40 éves vagyok. Laci bácsinak hívtam magamat. De ha bárki ma este csókolom Markert megköszönni, meg szeretném letépni a hátát, és belegyomni a fejét. Ezzel a kedves gondolattal szeretném volna befejezni a ma estét. Remélem, vannak benne kérdésetek, hogyha akarjátok, föltehetik most, vagy nekem, vagy egymásnak. Én minden esetre visszaadom a szót a házigazdánknak, és tök jó volt veletek lenni egy estét. Köszönöm.